Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, azért jöttünk ma te eléd, hogy rád figyelhessünk. Azért jöttünk ma te eléd, hogy engedjünk neked, hogy megszólíts bennünket. Azért jöttünk ma te eléd, hogy megláthassuk magunkat úgy, ahogyan te látsz bennünket. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy a gondolatainkat megtisztítva, azoktól a terhektől, feladatoktól, amik előttünk vannak, tudjunk ma rád te figyelni. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumának 9. fejezetéből olvasom az 51. verstől a 62. versig, amely a következőképpen szól hozzánk. Amikor pedig közeledett Jézus felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak és betértek a samaritániusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki, de nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből és emésze meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el halottaikat a halottak, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Tudjuk nyitott szívvel olvasni az igét, akkor észrevehetjük, hogy minden szóban, minden mondatban mennyi minden van, ami bennünket formálhat, igazíthat, vezethet, bölcsességet adhat számunkra. Ebben a két rövidke történetben is mennyi gazdagság van. Jézust mennyire megismerhetjük, az ő gondolkodását, az ő lelkét, és mégis mennyi emberi indulat, felfúvalkodottság, büszkeség, buzgóság, vakmerőség, engedetlenség, bátortalanság van ebben a rövid történetben. Közeledett Jézus felemeltetésének ideje, ezért úgy határozott, hogy elindul Jeruzsálem felé. Követeket küldött maga előtt, hogy szállást készítsenek neki. Követek elindultak, és a samaritániusok egyik falujába nem fogadták be, mert azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe szándékozott menni. Nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe szándékozott menni. Keresem a logikai kapcsolatot. Miért lehetséges az, hogy valakit azért nem fogadnak be, mert Jeruzsálembe szándékozik menni, mondjuk egy samaritánius az ő házába? Hol van a logikai kapcsolat? Tényleg azért nem fogadták be Jézust, mert ő Jeruzsálembe szándékozott menni? Az az igazság, hogy tényleg azért. Ez volt az ok, amiért nem fogadta be. Tudjuk ugyanis az ószövetségi történetekből, a Királyok második könyvének 17. fejezetében olvashatjuk, Krisztus előtt 700 évvel, évszázadokkal Krisztus előtt, hogy micsoda feszültség, ellenségeskedés, gyűlölet, indulat volt a két nép között, és ugye ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés, mind ez idáig megmaradt, 700 éven keresztül. Hogy értsük az előzményeket, engedjétek meg, hogy a Királyok könyvének 17. fejezetéből, kettő Királyok 17. fejezetéből egy hosszabb igeszakaszt elolvassak, fogjuk érteni. Áháznak, Júda királyának 12. évében Hóseá, Élá fia lett Izrael királya, Samáriában 9 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint Izrael korábbi királyai. Ellene vonult fel Szalmanszer, Asszíria királya, Hóseá pedig az alattvalója lett és adót fizetett neki. De amikor Asszíria király rájött, hogy Hóseá összeesküvés szőtt és követeket küldött Szóhoz, Egyiptom királyához, Asszíria királyának pedig nem küldte meg az évenkénti adót, akkor Asszíria királya elfogadta őt, és megbilincselve börtönbe vetette. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hóseá uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izraelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek Istenük az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, és más isteneket féltek. Azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát összes prófétája és látnoka által. Térjetek meg gonosz útjaitokról, tartsátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, mindazokat az utasításokat, amelyeket őseiteknek adtam, és amelyeket az én szolgáim a proféták által küldtem el hozzátok. De ők nem hallgattak rájuk, hanem ugyanolyan kemény nyakúak voltak, mint őseik, akik nem hittek Istenükben az Úrban. Igen, megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket színe elől. Csak Júda törzse maradt meg. Bár Júda sem tartotta meg Istenének az Úrnak a parancsolatait, hanem Izrael szokásai szerint élt, úgy, ahogyan ott viselkedték. Ezért az Úr megvetette Izrael minden leszármazottját, sanyargatta és fosztogató kezébe adta, végül pedig elvetette őket színe elől. Asszíria királya azután másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvából, Hamádból, Szefarvaimból, és letelepítette őket Samária városába, Izrael fiainak a helyébe. Egy kis történelmi áttekintés, nem erről az igéről szól a mai istentiszteleti alkalmunk, de ez az évszázados konfliktus, ami a samáriaiak és Izrael népe között mind a mai napig megmaradt. Ott élnek egymás mellett, évszázadok óta megy az áskálódás, az ellenségeskedés, a gyűlölködés, telve a szívük mindenféle indulattal, meg nem bocsátással, évszázadokon keresztül. És nem csak döbbenetes, bár döbbenjünk meg, de félelmetes, hogy ez a fajta indulat, ez a meg nem bocsátás, az el nem engedés odáig vezet, hogy amikor magát a messiást, Jézus Krisztus be lehetne fogadni, lehetősége nyílt ennek a samáriainak, hogy befogadja, akkor azt mondja, hogy zsidó, zsidó, mindegy, nem számít, oldja meg. lehetősége volt találkozni Jézussal, de a meg nem bocsátás, az el nem engedett tartozások, a büszkeség ne továbbja, megkötöz, gúzsba köt, és vakságban tart, és nem veszem észre azt, amikor Isten szól, mert telve van a szívem indulattal. Fontosabb a sértettségem, az én igazam, mint sem, hogy elengedjem esetleg azt az évszázados vagy évtizedes tartozást. Készülünk az Úr Jézussal való találkozásra. Mindenki valamilyen formán. Mi, akik itt vagyunk a gyülekezetben hétről hétre, ismerhetjük őt, tudakolhatunk felőle, megismerhetjük őt, de akik nem járnak közösségbe, gyülekezetbe, azok is foglalkoznak azzal, hogy mi lesz a földi életük után. Mindenkit foglalkoztat. Ezt kutatják az emberek, mert készülünk az elmenetelre. Mi az Úr Jézussal való találkozásra készülünk. Vagy inkább kérdés, hogy készülünk az Úr Jézussal való találkozásra? Igen, készülünk. Itt volt egy lehetőség, amikor Jézus be lehetett volna fogadni. Amikor a követek becsengettek, szállást készítettek Jézus számára. Mi az életünkben mindig olyan nagy dolgokra várunk, olyan nagy dolgokra gondolunk, hogy ami megváltoztatja az életünket gyökerestől, várunk valami nagy bumra, amihez tudjuk kötni a változást időben, földrajzilag, kronológiailag, helyhez kötve. Ha Jézus becsengetne ma este bármelyikünk ajtaján, akkor azt mondanánk, hogy igen, mert felismerem őt, és szeretném őt befogadni, és nem lennék olyan, mint ez a samáriai. Könnyű ezt mondani, csak Jézus nem fog becsengetni, mert nem azt a kort éljük. De ahogyan ott Samáriában lett volna lehetőség Jézus befogadni a házába, mindannyiunknak a mai nap is van lehetősége Jézus befogadni. Ő ma nem a kaputelefonon jelentkezik be, és nem az ajtódon csenget. A szíved ajtaján kopogtat. Nem tudom, hogy kinek mióta, de ő maga mondja, íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Nem mondhatjuk, hogy nem éltem abban a korban, amikor Jézus színről színre láthattuk, milyen jó volt ennek a samáriainak. Ő sem élt a lehetőséggel. Nagy dolgokra gondolunk, majd ha Jézus színről színre láthatom, pedig azt mondja, hogy kopogtatok, várok rád, hogy beengedj. És nem veszük észre a mindennapi apróságokat. Nem veszük észre azt, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkbe nap mint nap. Mert a pici apróságokat nem veszük észre. Nagy dolgokra várunk, nagy bumra. De lehet, hogy nem lenne olyan jó nekünk, hogyha Isten olyan nagy bumot adna. Olyan jó lenne meghallani az ő halk, szelíd, csendes hangját. Valaki egyszer azt mondta, és nekünk a házaskörben már-már szálló igévé vált a történet, hogy mi úgy szeretnénk megmutatni a feleségünknek, meg a gyermekeinknek, hogy mindennél jobban szeretjük őket, hogy valami nagy dologra készülünk, hogyha például jönne egy fegyveres rabló, akkor az életem árán is megvédeném a családomat, a feleségemet, a gyermekeimet, odaállnék eléjük. Csak a fegyveres rabló nem jön, vagy jó esetben nem jön. De mindennapi apróságokkal, törődéssel, odafigyeléssel, odaszánt idővel, gondoskodással, szeretettel, megértéssel, türelemmel megmutathatjuk a feleségeinknek, a házastársunknak, a gyermekeinknek, hogy mennyire szeretjük őket. ha Jézus becsengetne, ha szállást akarna venni ma este nálam, biztos nem utasítanám el. De Jézus nem csenget be. Ő az ő igényén keresztül kopogtat a szívednek az ajtaján. És hogy mit kezdesz vele, az az, ami rajtad múlik. A döntés a tiéd. Végtelen szeretetével és kegyelmével hív, szólít, mindent megtett érted, mindent. Egyetlen dolgot tehetünk, nincs más a kezünkbe. Elfogadjuk az ő hívását, vagy nem. Évtizedes, évszázados, dac, gőg, sértettség, rendezetlen kapcsolatok, meg nem bocsátás, indulat. Éppen elég arra, hogy Jézus kizárjam az életemből, mint ahogy ennek a samáriáinak éppen elég volt. Ebben szocializálódott, ebben nőtt fel. Lehet, hogy ő neki konkrétan nem is volt semmi problémája személyesen a zsidókkal, de ebben neveltetett. 700 éve közöttük van ez a feszültség, és ha valaki Jeruzsálembe készül, azt be nem fogadom. Mert így szokás. Mert így illik. A szokások hatalma, a szocializáció, amiben beleneveltetett a Samária is. És talán mert olyan társadalmi nyomás volt rajta, talán mert végig gondolta, hogy mi lesz akkor, hogyha ő befogad egy zsidót, kiveti magából a társadalom, végig gondolta a következményét. Sok olyan körülmény van, amit nem ismerünk a történetből, és természetesen sok olyan körülmény van, amit mi nem kell, hogy ismerjünk a te életedből. Hogy mit kínál Jézus azoknak, akik befogadják őt, könnyebb lenne felsorolni, hogy mit nem. De három fontos dolgot szeretnék kiemelni. Tőle való bölcsességet, mert igenis szükségünk van rá, ebben a világban megítélni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nem jó. Minden emberi értelmet meghaladó békességet nem tudom elmagyarázni, mert az ige is azt mondja, hogy minden emberi értelmet meghaladó békességet azok tudják, akik ezt már átélték, és mindenek előtt örök életet. És lássuk be őszintén legalább magunknak, hogy amikor mi örök életről beszélünk, örök életre gondolunk, akkor a mi földi halálunk utáni állapotra gondolunk, és arról beszélünk, az meg még milyen messze van. Nincs ezzel semmi gond, mert életre lettünk teremtve. Nem a halálra gondolunk. Isten eredeti teremtési tervében nem volt benne a halál állapota. Az emberiség engedetlensége hozta magával. De ha nem veszem figyelembe, akkor tudatlanságban szenvedek, és esetleg felkészületlenül ér majd. És mivel Isten kegyelmes, meg ő a szeretet, ha ma nem fogadom be Jézust, akkor majd lesz lehetőségem talán legközelebb. Honnan tudhatom, hogy lesz legközelebb? Lesz legközelebb? Ennek a samáriainak ott volt a lehetőség. És azt olvastam az igében, hogy elmentek egy másik faluba. A lehetőség adott volt, a samáriai nem élt vele. Jézus tovább állt. Tudom, sokan vannak, akik nem csak vagy nem az indulatok miatt, a sértettség miatt, a gőg miatt, meg nem bocsátás miatt nem fogadják be Jézust, hanem azért, mert egyszerűen nincsen rá szükségük. Jól mennek a dolgaik, minden rendben körülöttük, jó kezekben van az életük. Mi szükség Jézusra? Aztán, amikor jönnek a nehézségek, akkor Uram, Uram, pedig a lehetőség adott. Nem lehet játszani az idővel, és nem lehet játszani a lehetőséggel. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, akkor miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És itt nem a ruhánkra, meg az autóra, meg az anyagiakra gondolok, minden, amit kaptál. Azt mondja az ige, hogy alaktalan testedet már látták szemeim. Isten az anyamében már ismert bennünket, ő formált bennünket ilyenni, a személyiségünket, az értelmünket, a fizikai kinézetünket, az ő tervébe illőek vagyunk. És akkor ez az ember azt mondja, hogy nincsen szükségem Istenre, mert köszönöm, jól vagyok. Azután elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek akárhova mégy. Oda csapódott hozzájuk ez az ember. Jézus ment a tanítványaival tovább egy másik faluba, és oda csapódott hozzájuk ez az ember. Talán látta, hogy nem fogadták be. Talán hallotta a tanítványaitól a beszélgetést, vagy a beszédben megtudta, hogy nem fogadták be. Olyan, mintha megszánta volna Jézust, megsajnálta. Mintha ezt mondta volna. Jézus, én biztosítalak afelől, hogy én veled leszek, mindvégig. Ha téged nem fogadnak be, én akkor is veled leszek. Mondhatta volna azt is, hogy én biztos nem tennék ilyet. Nem tudom, hogy mondhatta-e volna azt. Péter is azt mondta, hogy Uram, én biztosan meg nem tagadlak, aztán sikerült háromszor is. Követlek, akárhova mégy, csapódott hozzájuk ez az ember. És olyan érdekes, hogy Isten, Jézus nem fogadta olyan kitörő örömmel ezt az oda csapódást. A rókáknak barlangjuk van, a madarak fészket raknak, de nekem az ember fiának, mondja Jézus, nincsen hová lehajtani a fejemet. Így is akarsz követni? Mert mi azt látjuk, ami a szemünk előtt van, mi azt látjuk, ahogyan mások emberek gondolkodnak, viselkednek. Jézus pedig azt látja, ami a szívünkben van. És talán lehetnek sokan ma is, akik így gondolkodnak, Uram, neked biztosan szükséged van rám. Annyit a feladat, még olykor igével is alátámasztjuk, a munka sok, a munkás oly kevés. Itt vagyok, Uram, követlek téged, mert szükséged van rám. Bocsássanak meg a testvérek, hogy ennyire ironikus vagyok, de nem veszi észre ez az ember, hogy neki van szüksége Jézusra. Hát hogy állok én az Úr elé, úgyhogy itt vagyok, Uram, szükséged van rám. Mire? Mintha bármit is tehetnék Krisztusért. És Jézus olyan nagy alázattal és szeretettel visszakérdezett. Ember, tudod-e, hogy miről beszélsz? Hogy követsz engem, bárhova is megyek? Tudod-e, hogy én Jeruzsálembe megyek? A Golgota helyére? Tudod-e, mit beszélsz? Oda akarsz engem követni? Ez az ember szeretett volna Jézusnak segíteni azzal, hogy tanítványnak jelentkezett, de nem tudta, hogy igazából neki van szüksége segítségre, neki van szüksége Jézusra. És egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogyha Jézus Krisztus nem az ő megváltója, akkor a halál állapotában marad. Lehet. Puszgolkodni, meg serénykedni, meg tevékenykedni, de ha ezért várom cserébe a jutalmat, akkor a halál állapotában maradok. Egy másik emberhez pedig maga Jézus szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Követlek, Uram, de előbb. Uram, Uram, de előbb. Mert ha egy picit magunkba nézzük, könnyen mondjuk azt, hogy Uram, Uram, amikor pedig Jézus kér, akkor jön az, hogy de előbb. Arra kérlek, de előbb. Ilyen pici koruktól kezdve tanítjuk a gyermekeinknek azt, hogy ha valamit kérünk tőlük, és az a válasz, hogy jó, akkor az engedelmesség az ő részükről. De sokszor azt a választ kapjuk, hogy jó, csak előbb. És mindig azt mondjuk nekik, hogy gyerekek, a csak az az engedetlenségnek a kezdete. Ott kezdődik az engedetlenség. Jó, csak előbb. Követlek, Uram, de előbb. A csakméggel az a baj, hogy a saját akaratunk érvényesül. A csakméggel az a baj, hogy minden előtérbe kerül. A csakmég előbb az a baj, hogy nem lesz idő a lényegre. Mert minden bekerül Krisztus elé. Újabb és újabb feladatok, újabb és újabb teendők. És mi marad a végére, amikor már nincs időnk, már nincs energiánk, már hullafáradtak vagyunk, már nincs igazából kedvünk se. Sokszor járok én is úgy, van egy rahetli feladatom, meg teendőm, napokon, heteken keresztül tolom magam előtt, és van, aminek nem érek a végére, és akkor néha a feleségem olyan nagy szeretettel tudja megkérdezni, hogy drágám, elfelejtetted? Nem felejtettem el, és ez az igazság, nem felejtettem el. Csak még nem jutottam el odáig. Mert próbálok priorizálni, ami fontosabb, azt előtérbe helyezem, ami nem annyira, azt próbálom valahova helyére. Nem felejtettem el, csak még nem értem oda. Tolom magam előtt. És ha mindig csak tolom magam előtt, akkor nem lesz időm. Mennyivel másabb találkozás ez, mint az első. Itt nem oda csapódik ez az ember, hanem Jézus maga hívja, jöjj és kövess engem. És feladatot bíz rá, nem ám csak úgy kövess, azt mondja, hogy menj el és hirdesd az Isten országát. Hirdesd az Isten országának evangéliumát, hogy eljusson minél több emberhez. A csak még előbbre Jézusnak nagyon határozott válasza van, és lehet, hogy némileg tapintatlannak is érezzük. Miért ne temethetné el az apját ez az ember? Olyan, mintha Jézus egy tapintatlan lenne a gyász fájdalmába. Ne azzal foglalkozz, gyere utánam! Szeretném veletek megértetni ennek a lényegét és rávilágítani. Jézus azt mondja, én legyek az életedben az első. Ne a világi dolgokkal foglalkozz először, az majd ráér utána. Először kövess engem, és utána foglalkozz minden mással, amivel szükséges. Először az örökkévaló dolgokkal foglalkozz, és utána foglalkozz minden mással, amivel szükséges. Nem időben először, nem arra gondol, hogy időben először az örökkévaló dolgokkal foglalkoz, aztán majd, amikor foglalkoztál vele eleget, akkor majd foglalkozz a világi dolgokkal. Nem időben, hanem sorrendben, prioritásban. Először keressétek az Isten országát. Először foglalkozz az örökkévaló dolgokkal. Mert akkor azzal a békességgel, ami minden emberi értelmet meghalad, a tőlem való bölcsességgel, tudsz foglalkozni, ami egyébként a feladatod. Nem azt akarja, hogy ami a feladatod lenne, ahelyett foglalkozzál vele. Először keressétek az Isten országát, először keressétek a Krisztussal való kapcsolatot, és rend lesz az életedben. És lesz idő, meg lehetőség foglalkozni azzal, ami itt a világon feladatunk, ami körülvesz bennünket. Mert ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. Ha akkor, amikor Jézus szól, és nem hozunk tudatos döntést, akkor elsodortatunk, elsodródunk, minden más elé kerül. És mindig lesz olyan kifogás, ami egyébként azt gondolom, hogy valós kifogás. Mert fontos dolgokat csinálunk, ti is, én is, mindannyian, de kevés a 24 óra. Hányszor veszük észre, hogy kevés a 24 óra? Ismeritek mindannyian a királyi menyegzőről szóló példázatot. A király nagy vacsorát készít, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte szolgáit, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Mit kell azon megnézni? A földet vettem. Enyém, nem vitte el valaki? Mit kell azon megnézni? 5 pár ökröt vettem. Megyek, hogy lássam, mit érnek. Hát, ha a királyi menyegző helyette az 5 pár öklödet választod, akkor nézheted. Napestéig. Megint egy másik azt mondja, most nősültem. Ezért nem mehetek. Nem jó a pulpituson, amit ott van. Köszi, Barbi. Be van kapcsolva? Most nősültem. Igen, ez egy reális kifogás. De nem lehetne, hogy a házastársaddal együtt gyere? Van neki is hely a királyi menyegzőn. Neki is terített asztala van. Nem indok és nem ok, hogy most nekem nincs időm Krisztussal foglalkozni, mert földet vettem, ökröt vettem, most nősültem. Meg tudjuk magyarázni, mert ezek mind fontos dolgok. És nem akarja Isten elvenni tőlünk, csak a prioritást kéri, hogy rendezd, először foglalkozz az örökkévaló dolgokkal, és fogsz tudni foglalkozni minden mással. Van egy roppant paradox helyzet, amit nem fogok tudni racionálisan megmagyarázni. Ne is várjátok tőlem, sőt, nem is kell tőlem feltétlenül elhinni. Azt tudom mondani, hogy ki kell próbálni, meg kell tapasztalni. Ha először minden másra szánsz időt, rá, vagyis Krisztusra nem lesz időd. Ha először rá, vagyis Krisztusra szánsz időt, minden másra lesz időd. Fura ez így, nem logikus. Ki kell próbálni. Isten azt szeretné, hogy rendszer, rend, jó rend, sorrend legyen az életedben. És ő tudja nagyon jól, hogy ha ő van az első helyen, ha vertikálisan tudod vele rendezni a kapcsolataidat, akkor rendeződni fognak horizontális síkon. Rendeződni fog a családoddal, a barátaiddal, a gyülekezettel, azzal a közösséggel, ahol vagy, a kollégáiddal. Ha ő úr az életedbe, akkor rend, jó rend lesz az életedbe. És hogyha azt valljuk, hogy neki semmi sem lehetetlen, és ő úr az idő felett is, akkor nem lehetséges, hogy ő uralkodni tud a te időd felett is? És megáldani mondjuk fáradtságos munkádat? Mert hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És van egy harmadik találkozás. Szintén egy másik ezt mondta Jézusnak, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek a házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Olyan sokan gondolják azt, hogy Jézus követése számtalan keserves lemondással jár. Le kell mondanom mindarról, amit élvezek az életben, ami jó, mindarról, ami öröm, ami vidámság, ami felszabadít, felüdít, mert ezek bűnös dolgok. Testvéreim, gondoljuk már végig, kitől való ez a gondolat? Milyen Isten kép ez? Ki az az Isten, aki el akar tőlünk venni jót? Örömöt, békességet, egzisztenciát, egészséget. Mit akar még elvenni tőlünk? Mire van szüksége Istennek a mi életünkből? Kitől való ez a gondolat? Valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Ja nem. Ja, hogy azt mondta, hogy a kertnek ama egyetlen fájáról nem ehettek. Hogy mennyire megtekeri a sátán a gondolatainkat,
hogy mennyire Isten ellen hangol. Hogy lehet, hogy ott van a vágy a szívünkben. Hogy lehet, hogy megfogalmazódik az elindulásnak a vágya. Kitől való az a gondolat, hogy neked mindent el kell veszítened, hogyha Jézus követni akarod. Az én Istenem nem akar elvenni semmit. Aki abban leli az örömét, hogy adhat, nem akar elvenni semmit. Lehet, hogy van, amit el kell engedni, de az is te érted van. Nem Istennek van rá szüksége. Ha valamit el kell engedned, az is te érted van. Mit akarhat tőlünk az az Isten elvenni, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Mindent. Mi az a minden? Mi az, ami nem fér bele ebbe a mindenbe? Semmit nem akar elvenni. Hát lehet, hogy elégedetlen vagyok, meg telhetetlen, de az az én bajom. Az nem a minden kategória, az a mindenem felül van. Ahogy a zsidó nép is ott az ígéret földje felé vezető úton vissza-vissza sírta Egyiptomot, a szolgaságot, meg a zsíros fazekat. Ilyen az ember, ilyenek vagyunk mi is. Amikor összecsapnak a hullámunk a fejünk felett, akkor Uram, Uram, amikor meg jól megy minden, akkor meg visszavágyunk a szolgaságba. Pedig elhalmoz téged javaival Istened az Úr, kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földet termésében. Mert újra örömét leli majd az Úr abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömét lelte atyáidban. Ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez teljes szívedből és teljes lelkedből. Mózes 5. könyvének 30. fejezetéből. Jézus követése nem sikerevangélium. Ne azért kövesd Jézust, hogy sikeres légy. Mi azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Mi azt várjuk, hogy ezért majd Isten megjutalmaz bennünket. És van olyan gonosz az ember, hogy képesek lennénk üzletet kötni. Uram, én követlek téged, mit kapok érte cserébe? Jézus követni nem sikerevangélium, és nem is ütkérdés. Világosan tudjuk az efezusi levélből, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által. Nem tőlünk van Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Nem cselekedetekért, kegyelemből, hit által. Nem ütkérdés Jézus követése, szolgálat kérdése. Ehhez nem kell és nem is lehet hozzátenni. Jézusnak nincsen szüksége az én szolgálatomra, Jézusnak nincsen szüksége az én tizedemre, nincsen szüksége az én imádságomra, meg az igeolvasásomra. Mert ha ezekkel szeretnék hozzátenni, akkor hiába valóvá lenne a kereszt üzenete. Nézzetek fel a keresztre. Ehhez nem kell és nem is lehet hozzátenni. Jézus követése hálából fakad. Mert először a bűneink súlya az, ami összeroppant bennünket, aztán amikor felragyog a kegyelem, akkor pedig Isten szeretete lesz az, ami össze fog roppantani bennünket. És ez a motor, ez a belső késztetés, ez az a motiváció, ami indít a Jézus Krisztussal való életre. Mert tökéletlenül ugyan, De szeretjük az Urat, pedig ő előbb szeretett. Úgy beleégett a szívembe Bozarádi Zoli bácsi temetésén, amikor Ricsés István bácsitól hallottuk, hogy élettel betelve, életének utolsó szolgálatai között testvéri szeretettel tudta inteni nyugdíjas lelkipásztor testvéreit. Benneteket nem zavar, hogy körülöttetek annyian elvesznek? Égjen a mi szívünkbe. Jézus követése nem üdvkérdés. Hálából fakad. És ma is hangzik, jöjj és kövess engem. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, nem egyszerű téged követni. Annyi vágy van a szívünkbe, annyi minden húz bennünket, és úgy szeretnénk megérteni, hogy te valóban az életedet adtad értünk, hogy ne ajándékoznál ezzel együtt mindent. Hogy nem az lesz a fontos, ami a világ számára fontos, hanem abban lejjük örömünket, amelyet te adsz nekünk, amelyet te készítettél nekünk a veled való közösségben. Amen.